Érezhető az mondjuk egy ilyen tábor után, hogy jobb közösségé kovácsolódtak, és a másik kérdésem ez kapcsolódik, hogy ennek mennyire tartós a hatása?
Mindenképpen érezhető, mindenképpen hatása van. Valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy egy évre szólóan feltöltekezik, és egy évig táplálkozik is ezekből a kapcsolatokból, ezekből az élményekből, és ez tényleg így van. Tehát, ahogy mondtam is, nagyon sokszor az motivál akár egy idősebb testvért a gyülekezetből, hogy ott voltak azok a kisgyerekek, és ő úgy megszerette őket, és egészében figyeli őket, az istentiszteleten is köszönti őket, fordítva is abszolút igaz, és ugyanakkor pedig tényleg a személyes kapcsolatok, tehát az emberek között, gyülekezeti tagok között, amikor megyünk az istentiszteletre a templomba, és találkozunk egymással, akkor már az ember úgy tekint a másikra, felhoz egy-egy élményt, egy-egy mondattal utal az eseményekre. Tehát megvannak ezek a kapcsolatok, és ez nagyon-nagyon jó dolog.
Minden tábornak van egy központi témája. Idén ugye a Calvin évhez kapcsolódott. Hogyan dolgozták fel Calvin életét, tehát milyen formában?
Így utólag, ahogy visszatekintünk a tábor tematikájára és menetére, így azt látjuk és azt érezzük, hogy nehéz volt. Nehéz volt úgy, hogy valóban minden korosztály számára megfelelő legyen, és ugyanakkor azt gondolom, hogy sikerült. Nagyon áldott volt az előadások sora, az azokról való beszélgetés. Ugye a Calvin év keretében nekünk a hét során 4 előadásunk volt. Az áhítataink azok a boldogmondásokról szóltak, a reggeli áhítataink, az esti áhítataink pedig valamelyest kapcsolódtak a napi témához. Tehát az első előadásunk Calvin és a gyermekek, Calvin a gyermekekről. Hogyan gondolkodott, hogyan nyilatkozott, hogyan tanított. Nagyon érdekes volt. Dr. Bodó Sára tartotta az előadást, és megragadta a fiatalokat, megragadta minden korosztályt megragadott az előadásával, és nagyon jó beszélgetés alakult ki utána. És ehhez kapcsolódott az esti alkalom, a Soli Deo Gloria, egyedül Istené minden dicsőség, az áhítat témája ez volt. Aztán második nap Calvin fogadtatása Magyarországon, dr. Huszár Pál volt az előadónk, aki nagyon, nagyon közel hozta hozzánk az eseményeket, és valóban gyakorlati módon beszélt, saját tapasztalatai alapján is. Az esti alkalom Ora et Labora, Iszlai Endre testvérünk szolgált. Aztán a harmadik előadásunk Calvin és a diakónia, dr. Fekete Károly előadása volt. Ez is elgondolkodtató volt, nagyon színvonalas előadás, és valóban arra irányított a figyelmünket, hogy akár gyülekezetben is a diakóniai szolgálatnak milyen eredményei vannak, és milyen odaszánás történik. És nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy talán az utolsó előadás volt az egyik legnépszerűbb, amelynek a címe így hangzott, hogy Calvin szakálla. Vagy szőrszál hasogatások, ez volt az alcíme, amely ifjabb Csomós József részéről hangzott el. Hát ő leginkább fiatalok között szolgált, Miskolcon ugye a Lévei gimnáziumban vallástanárként szolgált, illetve Miskolc Perecesen gyülekezetben, idén pedig megválasztották a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági előadójává. Tehát ő az ifjak nyelvén nagyon ért, ugyanakkor pedig minden korosztály nagyon pozitívan nyilatkozott, hogy hihetetlen megragadó volt, és nagyon, nagyon élményekben gazdag, sok történettel színesítve. A fiatalok rajongtak érte, tehát ez nem újdonság, mert ő már tartott itt nekünk előadást, és ezért is hívtuk meg, hogy tényleg a gyülekezeti táborban is szolgáljon. Nagyon jó beszélgetések alakultak ki utána. Ugye, hogyha valaki nem értené, hogy miről is volt szó, arról, hogy talán gyakorlatiasabb módon, hogy ma 2009-ben a Református Egyházban Calvin hogyan tépné a szakállát, látván bizonyos dolgokat, amelyekről ő nem feltétlenül így gondolkozott, és nem feltétlenül így kellene működnie. Sok mindenről beszélt, a papofóbiától elkezdve, hogy ugye abszolút lelkészközpontú egyház szolgálatok terén mennyire gyengék vagyunk, hogy gyülekezeti tagjainknak nem merünk és nem vállalnak szolgálatot. És a végkicsengés ez volt, ami a csoportos megbeszéléseken történt, hogy ki mit tud felajánlani az élőisten dicsőségére, milyen szolgálatot, milyen odaszánást, mit végez, ne talán a gyülekezetben, ha már szolgál. És tényleg megindító volt. Az esti alkalom a Sola Scriptura, és alkalma volt, illetve az áró istentiszteletünk vasárnap, amely egyben úrvacsorás istentisztelet is volt, és ez is ugye már egy hagyomány az életünkben, a táborainkban. Annak pedig a címe így szólt, hogy szívemet égő áldozatul neked ajánlom, Uram. Egy nagyon-nagyon komoly evangéliumi alkalom volt. Tehát így nézett ki a tábor felépítése. Ezeket színesítették természetesen az áhítatok, énektanulások, nagy éneklések voltak, és a különböző alkalmak, tehát a szabadidő sport alkalmak, illetve hát minden este volt valami extra alkalom, amit becsempésztünk a tábor életébe, és ezek is nagyon-nagyon kellemesek voltak. Vagy egy sportesemény, vagy egy spanyol gitárest Csorba Gergő részéről, vagy egy vízparti naplemente, és ez egy szabadtéri áhítat volt, és aztán egy szabadtéri fürdőzés tényleg ott az esti időszakban. Volt egy édenkoncert, és az utolsó estén pedig az áróakkord az angyalka, és bárányka feltárás, és egymás megismerése, illetve ez is így már hagyomány, hogy a csoportok mindig készülnek valamivel. Egy kis előadással, valami kis üzenettel, és hát ez nagyon-nagyon, idén is nagyon-nagyon szép volt, nagyon jó volt ez az áróest, ez tulajdonképpen hosszan belenyúlt az estébe, már az éjszakába is, lehet azt mondani.
Örülök, hogy az előbb szóba hozta ezt a kálvini szőrszálhasogatást. Közöttünk is van egy generáció, és most ítélkezni fogok. A mostani generációról, ugye az általános műveltségükről, a hozzáállásukról az élethez. Tehát ez a fajta értékválság, ami ugye a világban van, akkor ezek szerint az egyházban is jelen van?
Igen, én azt gondolom és azt látom, hogy én másik oldalról nézem ugye az események, én ifjúsági lelkészként abszolút a fiatalok oldaláról próbálok mindig tekinteni és gondolkodni. Igen, lehet így látni, és lehet így felfogni, hogy egy óriási szakadék van mindenféle tekintetben, és teljesen más világban élnek a mai fiatalok, és más hozzáállás szükségeltetik hozzájuk, és nagyon sok mindenben kell nem alkalmazkodnunk, hanem az evangéliumot különböző eszközökkel, új módszerekkel közelebb vinnünk hozzájuk. Itt szoktak sokan megijedni, amikor azt mondják, felkiáltanak, hogy Isten őriz, hogy mi próbáljunk az ő szintjükre lemenni, vagy őhozzájuk hasonulni, vagy nehogy már ők formáljanak bennünket, és mi nekünk kelljen megváltoznunk. Nem erről van szó, hanem ami nekem az egyik veszőparipám és nagy felkiáltásom a ifjúsági munka terén az, hogy szeressük a fiatalokat. És mert enélkül nem megy. Tehát én látom, nem is olyan régen egy műsorban, itt a rádióban elmondtam, amikor az egyház zenével kapcsolatban beszélgettünk, hogy amikor a fiatalok bejönnek hozzánk, az egyik legkifejezőbb momentum az, hogy a két fülükben ott lóg, ott van benne a kis hőhallgató. És tulajdonképpen lehet azt a módszert alkalmazni, hogy rögtön kivetettem, és ez nem az a hely, és itt figyelj oda, légy szíves, és kapcsolt ki. Hihetetlenül riasztó számukra, mert nekik ez egy olyan biztonságot jelent a mindennapokhoz képest, hogy ő ugyanúgy jön be, ugyanúgy ott van a fülébe, ugyanúgy zenét hallgat. És szeretettel azt látom, hogy hosszú idő kell, amire ő rádöbben arra, hogy nem kell neki ez a mankó, nincs erre neki már szüksége, kiveszi az egyik füléből a fülhallgatót, akkor már jobban hall, és jobban tud figyelni, és eljön az a pillanat, ez kinél hogyan alakul, lehet, hogy hónapok során sikerül odáig eljutni, hogy amikor már esetleg én tudom azt mondani, amikor a lelkész tudja azt mondani, hogy vedd már ki a másik füledből is. És amikor ráérez arra, hogy itt is biztonságban van, itt is jó helyen van, és érdemes ide tartozni. Ez egy olyan példa, ami nagyon kifejezi a mai világot, a mai fiatalságot, hogyan élik az életüket, mihez ragaszkodnak, mi az ő kis világuk. És valóban a másik oldalról nézve borzasztó értékvesztés, értékcsökkenés van minden területen. Ezt kell mondanunk, hogy minden területen. Nekünk nyilvánvalóan az a dolgunk és az a feladatunk, arra vagyunk elhívva, hogy Jézus Krisztus közelebb vigyük hozzájuk az életbeszédét, és rámutassunk arra az ösvényre, arra az útra, amely tényleg az élet útja, az élet ösvénye. Én azt gondolom, hogy minden korosztálynak nagyon-nagyon kell ebben együtt munkálkodnia. És szükséges a segítség minden oldalról, és ezért is mondtam ezt a felkiáltást, hogy szeressük a fiatalokat, mert ők nagyon másak. Talán már ezt is elmondtam itt ezen a helyen, hogy én ugye 30. életévem felé robogok, és én magam érzem azt, hogy a 10 éves korosztály is köztem óriási szakadék van már. Tehát talán régen nem volt ez ennyire megfigyelt, és nem volt ez ennyire komoly dolog. Most igen, tehát most ez van. A nagy ifisek, inkább már úgy mondom, hogy a felnőttebbek, ők is elmondják azt, hogy hát a kicsikhez képest ők is már óriási távolságot éreznek. Tehát a világ ennyit változik 5 év alatt, és ez borzasztó sokat jelent. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, és nagyon nyitottnak, nagyon odaszánt életűnek kell legyünk ahhoz, és ezért küzdenünk kell minden nap, hogy ne a saját akaratunkat akarjuk ráerőltetni, és a szolgálatba belevinni, és hogy mi találjuk ki azt, hogy hogyan. Engedjük meg, hogy az Isten mindig vezessen ebben az Úristen bennünket, és adjon bölcsességet, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez a jó út, és közben azt mondja az Úristen, hogy most nem ez. Most légy alázatos, most még maradj csendbe, és majd eljön az az idő, amikor meg kell szólalni, amikor erélyesebbnek kell lenni, ne talántán.